Damaskus sunk. A mi segítségünk és hálaadásunk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tegye áldotta a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvéreim a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a 25. Zsoltárban. Az előbb énekeltük, most pedig hallgassuk meg a prózai részt. A 25. Zsoltár, Dávid Zsoltára, az első verstől kezdve olvasom. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom. Ne szégyenüljek meg. Ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints rejám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Mentsd ki, Isten, Izraelt minden bajából. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy az ő beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és hározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat testvéreim elénekelve a 412-es éneket. 412-es ének mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Szájjal és hűszívvel, mert rajta Imádkozzunk! Köszönjük hálaadással, teremtő, megváltó Istenünk, hogy újra eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy még mindig fölbuzoghat a szívünkből a hála, és köszönjük, hogy magasztalhatjuk a te háromszor szent nevedet. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, nem csak távolról, hallomásból tudva rólad, hanem úgy, hogy közel jöttél hozzánk Jézus Krisztusban. Bemutatkoztál nekünk. Meggyőztél minket a te soha el nem fogyó szeretetedről. Meggyőztél minket a te kitartó hűségedről. Számtalan jelét tapasztalhattuk mindennek eddigi életünkben, személyes, családi életünk vonatkozásában, de gyülekezeti, közösségi életünkben is. Istenünk, köszönjük neked, hogy te hatalmasan cselekvő Úr vagy. És köszönjük, hogy irántunk való hűségedet bizonyítod minden velünk közölt cselekedetedben. Köszönjük a te hatalmas tetteidet, amelyeket emlékezetessé teszel számunkra. Köszönjük neked a te utadat, amit megismertettél velünk. Köszönjük a hitnek az útját, a veled való megbékélésnek a lehetőségét. Köszönjük a szeretetnek az útját, amin tanítgatsz folyamatosan járni minket. Köszönjük neked, hogy akkor is hűséges voltál hozzánk, amikor mi nem voltunk hűségesek. Köszönjük, hogy te hű maradsz, mert te a te ígéreteidet megtartod. És köszönjük, hogy kötöd magadat a te nekünk tett ígéreteidhez. És köszönjük, hogy ezért lehet bízni benned. Köszönjük, hogy változhatatlan hűséggel álltál mellettünk életünk eddig idejében. Köszönjük a közösséget, ahol újra és újra tanítgatsz minket, ahol ismét átélhetjük azt a csodát, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van mennyei atyánk, és van egy megváltott sereg, ahova mi is tartozhatunk, ahol lelki családban otthon érezhetjük magunkat, ahol feloldódik létünk árvassága, ahol megszabadulhatunk a szorongató magánytól, ahol ismételten bekapcsolódhatunk a te neved dicsérőinek a közösségébe. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra szólni akarsz hozzánk, és gazdagító jelenléteddel, Jézusért, meg akarsz áldani minket. Köszönjük, hogy elfogadod szívünk háláját és kérését egyaránt. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első két versét. 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istenek igéjét, amint írva található a 111. Zsoltárban. A 111. Zsoltárt olvasom, annak mind a 10 versét, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek, megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nekik adván a pogányok örökségét. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság, minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Hűségből és egyenességből származottak. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre. Szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Annak dicsérete megmarad mindvégig. Eddig tarts az alapige. Drága testvéreim, számomra különös nap ez a mai, bizonyára a gyülekezet számára is. Van, aki tudja, nyilván tartja, én különösen nyilván tartom, hogy éppen 25 évvel ezelőtt kezdtem el ebben a gyülekezetben a szolgálatomat. 1990. február 1-én költöztünk be egy csütörtöki napon, akkor vettem át a szolgálatot ebben a gyülekezetben. Nem véletlenül olvastam és énekeltük is a 25. Zsoltárt, mint egy jelzésül arra nézve, amit Dávid megfogalmaz abban a Zsoltárban, ahol a rövid néhány versben ötször is beszél Isten útjáról. Arról az útról, amin Isten vezeti az ő gyermekeit, az ő mindenkori népét. Arról az útról, amit megismertetett Dáviddal is, és megismertetett velünk is. Testvéreim, a 111. Zsoltár Isten dicsérésére buzdít mindnyájunkat. Dicsérjétek az Urat, mondja a Zsoltáros. Aztán áttér egyes szám első személyére, és azt mondja, én dicsérem az Urat teljes szívből, az igazak környezetében és a gyülekezetben. Testvéreim, nekem is van okom dicsérni az Urat, azért a negyed százados szolgálatért, amit megengedett nekem ebben a gyülekezetben. Van okom dicsérni az Urat. S lám, van is hol dicsérnem veletek együtt az Urat. De van is kivel dicsérnem az Urat. Veletek, ahol 25 évet tölthettem el szolgálatban, és köztetek, és abban a helyzetben, ahol igyekeztem, értetek szolgálni. Nem tudom, van-e, aki emlékszik a 25 évvel ezelőtti beköszöntő szolgálatomra, de lehet közelebb is ugrani az időben. 5 évvel ezelőtt a 20 éves szolgálati időm alkalmával, annak betelése alkalmával is arról az igéről szolgáltam, amit Pál a 2 Korintus 2-ben így fogalmaz meg, hogy mi Krisztus jó illatja vagyunk Istennek. Nem tudom, mennyiben sikerült ezt a nagy célkitűzést megvalósítanunk ebben a közösségben 25 év alatt. Mennyire sikerült jelenlétünkkel, magatartásunkkal, megnyilvánulásainkkal, szolgálatunk minden egyes területén terjeszteni a Krisztus jó illatát. Képviselni úgy a mennyet, a Földnek ezen a kicsi darabján, ebben a közösségben, hogy az kívánatos legyen sokak számára. Krisztus jó illatává akar tenni mindnyájunkat Isten ebben a világban. Ez a fő célkitűzése, és ezért akar minket megáldani a közösségben, a gyülekezet közösségében, az igazak környezetében, ahogy fogalmaz a 111. Zsoltár író. Miért dicséri az Urat teljes szívből ez a Zsoltáros? Az igazak környezetében, a megigazultak közösségében, a gyülekezetben is? Az Úr nagy tetteiért. És hogyha végigolvassuk figyelmesen, még otthon is ezt a 111. Zsoltár kiderül, hogy végül is ez az egész Zsoltár a maga teljességében Isten nagy tetteiről beszél. Hogyha visszanézünk nem csak erre az együtt eltöltött 25 évre, hanem visszanézünk az egész életünkre, akkor mi is fölfedezhetjük egyén életünkben, családi vonatkozásban, vagy gyülekezeti vonatkozásban az Úrnak nagy tetteit. Azokat, amelyeket újra és újra megbizonyított a mi körünkben. Nagyok az Úrnak cselekedetei, nagyok az Úrnak tettei, mondja a zsoltáros. Milyen jó, hogy ő ad látó szemeket is az Úr nagy tetteinek a felismerésére. Hogy észrevegyük, hogy nem csak úgy véletlenszerűen jönnek életünk történései egymás után. Nem valami titokzatos, idegen, talán számunkra ellenséges erők és hatalmak játszanak velünk, vagy közösségünkkel, vagy népünkkel, vagy éppen az egész emberiséggel, hanem az Úr nagy tettei valósulnak meg, és valósulhatnak meg egyéni, közösségi, családi életünk vonatkozásában. Egy neves zsidó rabbi úgy fogalmaz, hogy a világegyetem már készen van. A nagyobb mestermű, amelyik még nem készült el, amelynek még folyamatban van a teremtése, az maga a történelem. Nagy terve véghez viteléhez Istennek szüksége van az ember segítségére. Milyen különös gondolat ez? Felismeri egy ember azt, hogy Isten a nagy tervét, az ő mesterművét, a történelmet nem nélkülünk akarja alakítani, hanem éppen velünk és általunk akarja alakítani. Igenis rá akarja nyomni a maga elgondolásának a bélyegét a történelem menetére, de úgy, hogy minket is bevon a történelem menetébe. Minket is bevon az ő országa építésébe ezen a földön. Bármelyik keresztényről legyen szó, független attól, hogy lelkipásztori minőségben szolgál, vagy gondnoki minőségben, presbiteri minőségben, vagy gyülekezetben, vagy gyülekezeti tagként ebben a világban forgolódik, bárhol lehet az Úr képviselője, a mennynek a diplomatája. Lehet, ahogy mondta Pál a 2. Korintus 2-ben, Krisztus jó illatának a terjesztője, a hordozója ebben a világban. Ugye az illatra vonzódnak még a méhek is. A kellemetlen szag viszont taszít. Nos, nagy kérdés, hogy mennyire tud Isten gyermeke, lett légyen az Ószövetség zsoltárosa, vagy az Új Szövetség megváltottja, mai keresztjén mennyire tud Krisztus jó illatának a hordozója lenni ebben a világban. Ti ítéljétek meg, hogy én, vagy mi a párommal, vagy a családunkkal mennyire tudtunk hitelesen Krisztus jó illatának a hordozói lenni köztetek. Mennyire lett kívánatossá az evangélium, mennyire lett kívánatossá a Krisztussal való közösség, mennyire lett kívánatossá az Isten szövetsége, mennyire lett hitelesség a mi jelenlétünk e szövetség keretében közöttetek. Azt mondja itt a zsoltáros, hogy Isten munkája fenséges. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, mondja a harmadik vers. Ezt az új fordítás így fogalmazza, hogy munkája fenséges és ékes. Nem akármilyen munkát végez Isten köztünk. Dicsőség és méltóság kíséri az ő munkáját. Vagy az újfordítás megfogalmazásában fenséges és ékes az ő munkája, amit Isten végez bennünk, közöttünk, vagy éppen általunk. Az egy fenséges munka, az egy dicsőséges munka, az egy ékes, egy szép munka. És Isten ebbe a munkába vonja be az ő gyermekeit. És engedi, hogy mi is részt vegyünk az ő országa építésében ezen a földön. Parányi, porszemek vagyunk mi a nagy mindenségben, és Isten mégis számít rejánk. Azt mondja az Ézsaiás 42 az Úr szolgájáról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Lehet, néha a mi kis törékeny életünk nem több, mint egy megrepett nádszál, vagy mint egy kis pislogó gyertyavél. De lám nem oltja ki, megtisztítja, újra és újra kézbe veszi. Azért, hogy törékenységében is, parányiságában is világítsa, új lángra kapjon, vonzza oda a menny fényéhez a föld bukdácsoló gyermekeit, akik talán még a bűn sötétségében vannak, akik talán kétségbe esett állapotban vergődnek, akik éppen a gyász homályában tapogatóznak, akik nem látnak kiutat a csüggedésükből, akik nem fedezték még fel életük célját és értelmet. Most ezeket szeretné Isten megajándékozni ezzel a mennyei fénnyel, és ennek érdekében akar minket is ilyen újra és újra kézbe vett és általa megtisztított kis mennyei fényforrást hordozó mécseseket vagy gyertyákat elhelyezni ebben a világban. Azért, hogy mi is legyünk az ő áldott eszközei. És ne mondjuk, és ne érezzük soha magunkat jelentéktelennek, semminek, vagy használhatatlannak. Lám, Isten munkáját, dicsőség és méltóság kíséri, sőt, fenség és ékesség jellemzi. Egyszer egy lelkipásztor mondta el egy amerikai gyülekezet közösségében azt, hogy milyen hétköznapi tapasztalata volt a kislánya kapcsán. A kertben éppen egy kőlépcsőt épített szabad idejében, és a kis 4 éves lánya ott mászkált körülötte, és hát mindenképpen akart az apjának segíteni. Csak hát ehhez a nagy, kemény munkához az apja nem is akarta közel engedni, mert hatalmas kőlapokat kellett egy ilyen nagy vasrút segítségével mozgatnia, és a helyére emelnie, illesztenie, és nyilván féltette a kis 4 éves lánykát attól, hogy netán baleset éri. Aztán a többszöri unszolása, hogy hát apu, hát én is segítsek neked, az apa végül oda hívta, akkor, amikor már az egyik nehéz kőlap a helyére került, hogy na, még együtt mozdítsanak egy picit rajta, hogy a kisgyerek úgy érezze, hogy az ő kicsi hozzájárulása nagyon fontos ahhoz, hogy az az illető kőlap a helyére kerül. És a kislány rátette a kőlapra a kezét, az apa még mozdított egy milliméternyit azon a kőlapon, és aztán este az asztalnál a családnak azzal dicsekedett a kislány, hogy ma apuval kőlépcsőt építettünk. Ugye azon volt a hangsúly, hogy ő is részt vett ebben a nagy munkában. És valahogy így vagyunk mi az Isten hatalmas tetteinek a csodálásával, vagy a benne való részvételünkkel. Talán úgy tűnik, hogy meg lenne az a mozdulata Istennek, úgymond, az a milliméternyi mozdulata nélkülünk is, és nyilván meg is lenne, és mégis oda hív, sőt, oda enged, hogy mi is tegyük oda a kezünket. Azért, hogy érezzük, hogy minket is bevon Isten, úgymond, az ő nagy mesterművébe, a történelem menetébe, és így akar minket hasznossá tenni az ő országaépítésébe. Ilyen az ő műve. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, mondja tovább, vagy emlékezetessé tette az ő csodáit. Bennünk is emlékezetessé teszi az ő csodáit. Legyen, mire emlékezzünk, belevési a tudatunkba, a memóriánkba, hogy mi minden cselekedett Isten velünk, akár egy negyed század alatt, itt a gyülekezeti építés vonalán is. Hogy hogy indult el maga a templomépítés csodája. Hogy éltük meg lépésről lépésre, hogy Isten gondoskodik. Sőt, ahogy Pál apostol fogalmaz egy Korintus 1:9-ben, hogy hű az Isten, hűséges az Isten ahhoz az adott szóhoz, amit ő kimondott. Vannak, akik még emlékeznek itt az első presbiteri gyűlésre, 1990 tavaszán, amikor eldőlt a templom építése, amikor két igével bátorított, indított Isten minket erre a nagy munkára. Esdrás 6.4 azt mondta ott, hogy a költség a király házából adassék. 1 Péter 5.7 minden mondatokat őreá vessétek, neki gondja van rátok. Ezzel a két igével kezdtük a presbiteri gyűlést. Volt, aki csak csóválta a fejét, hogy ilyen szóra elindulni pénz nélkül egy nagy templom építéséhez, hozzáfogni. Hogy lehet? S lám, Isten hűséges volt az adott szavához. A költség a mennyei király házából kirendeltetett, megadatott. Tanulgattuk együtt minden gondunkat Istenre vetni, hogy átéljük a csodát, hogy neki gondja van reánk. Hogy mindig megfelelő időben kirendelte a segítséget. A sok kezi munkát, sok önkéntes munka révén is a gyülekezetből, és kirendelte az anyagi támogatást is, sokféle forrásból. Végül is abból az egyből, abból a királyi forrásból, abból a mennyeiből, ahonnan Isten az ő gondoskodó szeretetét gyakorolja az ő földi gyermekei körébe. És hányszor átéltük ezt családi vonatkozásban, gyülekezeti vonatkozásban, hogy Isten emlékezetessé teszi az ő csodáit számunkra. Hogy tudjuk nem csak csodálni, hanem tudjuk dicsérni is az Urat, tudjuk magasztalni is együtt az Urat. A közösségen belül is, mert kegyelmes és irgalmas az Úr. Az ő gondoskodásának további jeléről beszél a Zsoltáros az 5. versben, eledelt ad az őt félőknek. Eledelt ad az őt félőknek. Egy másik Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a gyermeke pedig kenyér kéregetővé. Gyermek voltam, meg is öregedtem. Lassan mondhatom én is, veletek együtt, testvérek, megöregedtem itt, ebben a közösségben. Eltelt 25 esztendő a közös utunkon, és együtt láttuk Isten hatalmas tetteit. Ugyanakkor együtt gyönyörködtünk abban, hogy hogyan tud minket egybeterelni, összeforrasztani egy igazi közösségé. Emlékszem, mikor a legelső közmunkára gyűltünk össze néhányan, mikor elindult a legelső lapátolás, a legelső sáncásás az építőtelepe. Amikor kezet adtak egymásnak az ismeretlen emberek, akik mind ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai voltak, csak még nem ismerték egymást. És itt az építőtelep sánc ásása közben mutatkoztak be egymásnak, ismerkedtek meg, kerültek közel egymáshoz. Hogy aztán később, ugye néhány éven keresztül tartva ez a hatalmas munka, átéljük azt a csodát, hogy Isten, hogy forrasz minket olyan közösségé, ahol együtt éljük meg azt, hogy ha rábízzuk magunkat, akkor eledelt ad az őt félőknek, kirendeli mindazt, amire szüksége van egy egész gyülekezet közösségének, és átélhetjük azt a csodát, hogy emlékezetessé teszi az ő csodáit, tetteit, belevési tudatunkba, szívünkbe azért, hogy mindig legyen mire emlékezni. Nekünk is legyen mire emlékeztünk. Mert hogy ő is emlékezik, azt mondja tovább az alapigében a Zsoltáros, itt a 111. Zsoltár írója, hogy Isten is megemlékezik. Megemlékezik az ő szövetségéről örökké. Mert hogy szövetséget ígért Ábrahámnak, Izsáknak, leszármazottainak, választott ószövetségi népének, és Jézusban új szövetséget kötött velünk. És megemlékezik erről a szövetségről. És azt szeretné, hogy mi is megemlékezünk erről a szövetségről. Hogy hova tartozunk. Hogy ki a mi gazdánk. Ó, hányszor hallottunk mi erről tanítást. Itt 25 év alatt is. És hányszor hallhat még az újabb nemzedék, ezután is hisztjük ezen a szent helyen. Azért, hogy az ő szövetségéből senki ki ne essen. Hányan elmentek 25 év alatt az élők sorából. Mindjárt lesz egy kis statisztika is erről. És bizony, nagy kérdésem volt sok esetben, hogy X vagy Y hogy lépett ki az élők sorából. Vajon úgy, hogy hozzátartozott az élőisten szövetségéhez, tudott erről a szövetségről? Élt ennek a szövetségnek az áldásaival? Vagy úgy ment el, reménytelenül, kétségbeesve, mint aki nem tudja, hogy mi lesz a halál után? És hát hány és hány alkalmat adott nekünk Isten arra, hogy együtt tanulgassuk az ő útját járni, ahogy a 25. Zsoltárban kéri Dávid, utaidat, Uram, mutasd meg, a te ösvényedet ismertesd meg velem. Milyen jó, hogy ezt sóvárgó szívvel együtt kérhetjük annyiszor ezen a helyen. És kérhetjük ezután is, mert nagy szükségünk van Isten további vezetésére. Nagy szükségünk van az ő további hűségére. Erről is beszél itt a 111. Zsoltár. A 7. versben azt mondja, kezeinek cselekedetei hűség és igazság. Megingathatatlanok örökké és mind végig az ő cselekedetei. Hűségből és egyenességből származnak cselekedetei. Hűség. Milyen nagy szó ez a hűség? Ma már egyre kevesebbet lehet erről beszélni. Ha például a házasságok válságára gondolunk, akkor egyre ritkábban lehet mindvégig kitartó hűségről beszélni. De a hűség elsősorban isteni tulajdonság. És az emberi élet vonalán ott jelenik meg, és ott lesz maradandó a hűség. Házastársi hűség, elhivatáshoz való hűség, szülőföldhöz való hűség, nemzetünkhöz való hűség, egyházunkhoz való hűség. Ez mind-mind csak ott lesz nyilvánvalóan, ahol előzetesen ott van az Istenhez való hűség. Az Istenhez való hűség. És ezt is tanulgattuk mi 25 év alatt együtt, ezen a közös úton, az Isten útján. Az Istenhez való hűség. Mert ebből fakad minden más hűség. Hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Hogy ne adjuk föl, ne futamodjunk meg, hogy vigyük végig azt az édes terhet, amit rárak a vállunkra Isten. Akár a család vonatkozásában, otthoni feladataink gyakorlásában, akár a munkahelyi feladataink gyakorlásában. Ott is az Isten gyermekének hűséget kell bizonyítania. És a gyülekezet közösségében, az Isten szolgálatában. Hűség nélkül nincs áldás, de ez a hűség nem az ember tulajdonsága elsősorban, hanem ez Istentől kapott drága ajándék. Ezért, ha valami is megvalósult a hűség vonalán az együttmunkálkodásunkban, azért mind-mind Istené a dicsőség. Ahogy Calvin is mondja, ugye az ő jelszavában, hogy soli Deo gloria, egyedül Istené a dicsőség. De nézzük meg a csúcspontját ennek a Zsoltárnak, és elérkezünk az záró két vershez. Azt mondja a 9. versben a 111. Zsoltár írója, hogy váltságot küldött Isten az ő népének. Nem csak nagy tetteit mutatta meg, tette emlékezetessé. Nem csak hűségéről beszél, hanem a legnagyobbról, amit tett értünk. Váltságot küldött az ő népének. És testvéreim, ez a legnagyobb dolog, hogy nem csak azért vagyunk mi együtt évről évre, vagy évtizedeken át egy szent helyen a templom közösségében, hogy valahogy ápoljunk egy kis vallásosságot, vagy az őseinktől örökölt tradíció ne szakadjon meg. Nem csak ezért vagyunk mi együtt. Ez nagyon kevés lenne. De nem azért, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk a hétköznapok menetéből, és legyen valami kis lelki lazításban részünk, egy-egy vasárnap. Nem. Ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy Isten tudomásunkra hozza. Megváltásra van szükség. És ezt a váltságot ő elküldte Jézusban nekünk. Ezért nem hirdethettem mást erről a szószékről. Ezért nem hirdethet Istennek egyetlen szolgája sem egyebet, mint azt, amiről Pál azt mondja, hogy mi a megfeszített Krisztus prédikáljuk. Mert egyedül csak benne van a váltságunk, az üdvösségünk. Ezért zengett karácsony éjszakán is az angyali ének a betlehemi mezők fölött úgy, hogy született nektek megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez volt a legnagyobb örömhír, ami elhangzott a földi ember fölött. Nem az, hogy megnyerted a lotton a főnyereményt. Nem az, hogy most kétszeresen nagyobb termésed volt, mint a tavaly. Nem az a legnagyobb örömhír, hogy sikeresebb lett a vállalkozásod az elmúlt évben, mint ezelőtt 5 évvel. Nem. Hanem a legnagyobb örömhír, ami elhangozhatott egy ember, vagy az egész emberiség feje fölött, az, hogy született nektek megtartó, hogy váltságot küldött Isten az ő népének. Hogy váltságot szerzett, megváltást ajándékozott nekünk. És én hiszem, hogy aki ezt meghallotta az elmúlt negyed században, és a szívéig eljutott ez az örömhír, annak az életén is meglátszott ez, hogy Isten élő szövetségébe Krisztus által bekerült, és ez a szövetség tartotta meg őt, és ezt tette őt Isten félővé, és éppen ebből fakadt az az igazi bölcsesség, amiről itt a záró versben beszél, ez a 111. Zsoltár. Azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ezt már Jób is felismerte, ő is beszél a könyvében erről. A példabeszédek bölcsesség irodalma is említi ezt. Lám, ez a Zsoltár is. Hasonlóan kifejezi, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ott kezdődik az igazi bölcs életvitel. A helyes magatartás, a helyes viszonyulás egymáshoz, a helyes életgyakorlat. Ott kerülnek helyére a dolgok a mi életünkben, amikor az Isten félelem megszületik a szívünkben. Amikor helyes viszonyba kerülünk a mi élő Urunkkal, akkor ismerjük fel igazán, hogy eddig nélküle járva hol rontottuk el a dolgokat, és most vele járva, hogyan hozhatjuk helyre, és élhetünk vele egy új életet. Hányan vannak itt a közösségben, akik ezt a csodát átélték, akik talán szinte naphoz kötötten elmondhatják, hogy mikor történt ez a nagy fordulat az életükben, amikor ez a váltság megérkezett számukra is. Áldott legyen Isten mindazért, amit ő így el tudott végezni körünkben, ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. Azt mondja itt a záró sorban a Zsoltáros, hogy aki az Úr félelmével rendelkezik, aki átélte a helyes bölcsesség birtokába jutás nagy örömét, annak jó belátása van, az gyakorolja ezt, és annak a dicsérete megmarad mindvégig. Annak a dicsérete megmarad mindvégig. Testvérek, önmagunktól nem vagyunk elég bölcsek. Ahhoz, hogy egy dicséretre méltó életet folytassunk. Szükségünk van a felülről jövő bölcsességre. Szükségünk van az Isten félelemből fakadó bölcsességre. És mi hisszük, hogy ha ebben a bölcsességben együtt tudtunk gyarapodni, ebben a negyed században, akkor az meglátszik rajtunk. Meglátszik a gyülekezetünkön. És higgyétek el, sok irányból kapok visszajelzést arra nézve, hogy Kolozsvár szintjén a 12 református gyülekezet között sok dicséretre méltó dolog történik, és történt a mi közösségünkben. És ennek a jó illata, a jó híre kisugárzik. És hiszem, hogy ezután is ilyen irányban munkálkodhatunk együtt. Ha még ad Isten kegyelmi időt, hogy tudjunk együtt munkálkodni, nyilván nem még 25 évig. Mert hát véges minden, ugye? És egyszer le kell köszönnie annak is, aki ugye a szolgálatának a végére érkezik. De abban a kis időben, amit még megenged nekünk Isten együtt munkálkodni, legyünk mi mindnyájan ennek a váltságnak a hordozói, legyünk mi ennek a felülről kapott bölcsességnek a gyakorlói, legyünk mi olyan értelemben a Krisztus jó illatának a terjesztői, hogy dicséretünk úgymond az Istentől való dicséretünk mindvégig megmarad. Úgy, ahogyan Jézus egyik példázatában mondja, jól van, jó és hű szolgám, menj be a te urad örömébe. Kevesen voltál hű, mert keveset bíztam reád, de most jutalmul még többre kapsz megbízatást. És hányszor átéltük ezt is, hogy még többre kaptunk megbízatást. A gyülekezetépítés rendjén is, és hisszük, hogy ha ezeket a megbízatásokat a mennyei bölcsesség birtokában együtt tudtuk teljesíteni az ő dicsőségére, az nem a mi erőfeszítésünk, hanem az ő nagy munkájának láthatóvá létele volt közöttünk. Ezért is dicsérjük az Urat, ugye, ahogy a legelső sorban hallottuk a felszólítást. És ezért adunk hálát annak az Istennek, aki megengedte nekünk, hogy ilyen értelemben mindnyájan együtt tudjunk munkálkodni az ő dicsőségére. Amen. Gyertek, testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 421-es ének első versét. 421-es ének így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk! Hűséges Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy te végig kísértél minket ezen a negyed századon, a gyülekezetben történő együttmunkálkodás során. Köszönjük hálaadással neked, hogy van hol dicsérnünk téged. Van olyan közösség, ahol otthon érezhetjük magunkat. Köszönjük, hogy ezen a helyen annyi áldást kaphattunk tőled. Annyiszor bebizonyosodott, hogy nagyok a te tetteid, hatalmasok a te csodáid, és hogy hűséges Isten vagy, aki adott szavadat megtartod, beteljesíted ígéreteidet gyermekeid, benned bízó gyermekeid életében. Köszönjük, hogy ezt a csodát annyiszor megélhettük ebben a közösségben, az elmúlt évtizedekben. És hiszük, Istenünk, hogy amint a te néped évezredek óta megélte a kiválasztottság, a szövetséghez tartozás örömét, így élhetjük meg mi is, hogy Jézus Krisztus által az új szövetség gyermekei lehetünk. Köszönjük, hogy ez a szövetség tartott meg minket. Minket a veled való közösségben, és az egymással való közösségben. Köszönjük, Istenünk, azt a sok-sok örömet, azt a sok-sok áldást, amit kaptunk tőled együtt ezen a helyen. Köszönjük azt a sok áldozatot, azt a sok segítséget, amit te hoztál ki belőlünk azért, hogy épüljön nem csak ez a templom, hanem épüljön a lelki ház is. Köszönjük mindazoknak az áldozatát, akik nem sajnáltak időt, pénzt, áldozatot, fáradtságot azért, hogy a te jó illatot hordozói legyünk ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, ebben a városban. Köszönjük neked, Urunk, hogy te növelted hitünket. Köszönjük, hogy tőled kaptuk a felülről jövő bölcsességet. Köszönjük, hogy türelmes voltál hozzánk. És ott, ahol megtorpantunk, bukdácsoltunk, vagy kétségeskedtünk, te újra és újra bizonyítottad hűségedet. Tovább segítettél minket. Köszönjük neked, hogy egymásban is fölfedezhettünk téged. És láthattuk, miként növekszik az új élet sok-sok ember életében. Miként jelenik meg Krisztus arca egy-egy korábban hitetlenségben vagy kételkedésben vergődő ember életén. Köszönjük neked, Istenünk, a sok-sok csodát, amit együtt élhettünk meg veled. Köszönjük neked gyermekeinket. Köszönjük neked azt a sok áldást, amiben volt részünk a keresztelésekkor, a konfirmációk alkalmával, a házassági eskü kötéskor. Köszönjük azt a sok vigasztaló szót, ami megszólalhatott az evangéliumokból, a ravatalok mellett, amikor el kellett engednünk sok-sok kedves testvért gyülekezetünk közösségéből. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az anyagi élet területén is bizonyítottad hűségedet, és bizonyított folyamatosan, hogy ha egy közösség hozzád ragaszkodik, benned bízik, akkor te gondoskodsz anyagiakban is róla. Köszönjük, hogy ezt élhetjük meg egyén életünkben, családi vonatkozásban is. Hadd tudjuk rád bízni ezután is, Istenünk, ami egyén életünket, családainkat, gyermekeinket, unokákat, a jövendő nemzedéket, amelyik hiszik, hogy még évtizedeken át fogja dicsérni, magasztalni a te nevedet ezen a helyen, vagy bárhova kerül ezen a világon. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk betegeinkért, a szenvedő magányos testvéreinkért, hajj le hozzájuk, és légy igazi közösségben velük, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül és elhagyatva. Köszönjük neked, hogy meghallgatott hálánk, kérésünk szavát, mint ahogy eddig is annyiszor tetted, Istenünk. Hisszük, hogy Jézus nevéért most is letekintesz rejánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, és ennek rendjén egy kis rövid visszatekintést is engedjetek meg erre az elmúlt 25 évre. A szeretett szolgálati Persejben az elmúlt hónap folyamán összegyűlt a nepáli misszió támogatására 1464 lej. Köszönjük ezt az adományt a gyülekezetnek. Most február folyamán egy marosvásárhelyi gyermek otthonnak, árvaháznak szeretnénk támogatást gyűjteni a Lidia gyermek otthonnak. Annak a vezetőjét sokan ismerik, a gyüleket közösségéből Szabó Lidiáról van szó. Valamikor még segítettük ezt az otthont, és szeretnénk most februári adományainkkal megint őket támogatni. Megjött az Üzenet című újság legfrissebb száma, át lehet venni hátul az asztalnál. Újra hirdetem, hogy február 20 és 22 között a gyalui csendes napokra kerül sor a Gongvillában. Még lehet jelentkezni, vannak helyek. Február 15-én fogjuk zárni, mához két hétre fogjuk zárni a jelentkezést. Kérem a prezsbiter testvéreket, hogy most istentisztelet végén maradjanak vissza egy rövid megbeszélés erejéig. Testvérek, hálásak vagyunk Istennek ezért a közösen együtt eltöltött 25 esztendőjét. Nézzünk vissza egy kicsit együtt, és nézzük meg, hogy Isten hogyan vezetett minket ebben a 25 évben, és milyen események történtek közben. Kezdődött ez ott valamikor 1989. novemberében, amikor egy 5 tagú küldöttség látogatott meg innen a Bulgária telepről Visában, és hallgatta meg az igehirdetést. Majd az utána való beszélgetés rendjén a visai parókián felvetette ez az 5 tagú küldöttség a presbitérium megbízottjaként az ide való meghívás lehetőségét. Abból a Visába látogató csapatból, az 5-ös csapatból egy testvérünk van még életben közöttünk, áldott legyen Isten az ő döntésükért, az akkori presbitérium döntéseért. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így alakult a sorsunk, a közös sorsunk, a mi személyes családi sorsunk és a gyülekezet sorsa is. Hisszük, hogy nem volt ez véletlen. Arra is hadd utaljak, hogy az akkor örökölt, itt talált presbitériumból tudtom szerint jelenleg 3 testvér van még életben. Isten áldja meg azokat, akik mindvégig hűségben kitartottak, és azokat is, akik aztán később kerültek be a presbitériumba. Emlékezetes számomra, 1991. decemberében volt az én szolgált időmben a legelső tisztújítás, presbiter választás, és akkor duzzadt föl a presbitérium nagyobb létszámúra, amikor már, ugye 91. decemberében javában zajlott az építkezés, akkor már a hátsó részen a falak kezdtek emelkedni a parókiánál, és aztán így haladt tovább a nagy építési munka. Hálát adok Istennek azért a sok-sok áldozatért, amit nagyon sokan hoztak, maga a templomépítés rendjén is. Nem felejtem el, hogy hányszor fejeztük be az istentiszteleteket úgy, és ti is sokan emlékeztek rá, hogy mindig szerveztük a következő hétre a közmunkákat, és iratkoztak fel sokan közmunkára, éjjeli őrségre, ugye itt volt egy kis őrszoba, és bizony éveken át gyakorolták a szolgálatot, az áldozatot azok, akik ezt önkéntesen vállalták. Azt se felejtem el, hogy hány asszony testvérünk tette oda kezét a nagy takarítás rendjén, és még oda is, hogy merészkedtek fölmászni ide a mennyezet szintjéig, a nagy állványokra, és ők lakkozták le ezt a mennyezetet. És még sok egyébről lehetne itt beszélni, de hát 25 év alatt rengeteg esemény történt. Én nagyon hálás vagyok mindenért, amit Isten ki tudott munkálni a mi körünkben. Hadd utaljak arra is, hogy presbiterek, gondnok testvérek mellett munkatársam volt, aztán 1995-től összesen 13 segédlelkész. Hadd említsük meg őket név szerint. Jakab István volt a legelső, Hella Ferenc, Gál Sándor, Szabó Csilla, Szanyi György, Kali Szabolcs Barna, Zöld Imre, Varró Nagy István, Simon János, Rátoni Csaba, Szakács Előd, Sós Timea Zsuzsánna és a jelenlegi a 13. Mezei Sándor. Testvérek, emlegettem, egy kis statisztikával is jövök. Érdekes számok álltak össze itt a 25 év alatt. Összesen 25 év alatt 1990. február 1-től számoltam, mostani február 1-ig, 440 keresztelés történt a gyülekezetünkben. 440. Ebből 238 leány és 202 fiú volt. Valamivel több összesen a leány. Viszont a múlt évre emlékszünk, hogy a 14 keresztelésből 10 fiú volt és 4 leány, és az idén is volt már egy keresztelő, az is fiú volt. Az idén nagyon jól állunk, ezt csak zárójelben mondom, egy keresztelés mellett még nem volt temetés, hála az Úrnak. Viszont a 25 évi 440 keresztelés mellett volt összesen 25 év alatt 612 temetés. 612 temetés. Ebből 300 nőtestvér hunyt el, és 312 férfi testvérünk. 612, ez egy mondhatni nagy vidéki gyülekezetnek az összlétszáma. Ha Visához hasonlítom, ahol szolgáltam közel 12 évig, mielőtt ide hívtatok volna, mikor oda kerültem Visába 1978-ban, éppen 610 lelkes volt a gyülekezet. És egy igazán akkora gyülekezet volt, hogy ott teljes munkát adott minden vonalon, és ha arra gondolunk, hogy ennyi testvérünk távozott az élők sorából, 612-25 év alatt bizony soknak tűnik. A különbözet, a 612 és a 440 a temetés és keresztelések száma az azt jelenti, hogy 172. 172-vel több ember halt meg, mint amennyi született. Ez a 172 is még elegendő lenne ahhoz, hogy egy kisebb vidéki gyülekezetet formáljon. Összesen konfirmált 610 személy. 610 személy. Mondhatni szinte ugyanannyi, mint amennyit temettünk. 610-ből 308 leány, 302 fiú és 22 felnőtt testvérünk. Az esketések száma összesen 235 a 25 év alatt. A felekezeti megoszlás szerint nagyon érdekes és színes a kép. A 235 esketésből volt református katolikus vegyes összesen 32, református ortodox összesen 50, református unitárius összesen 11, katolikus baptista ilyen is volt, hogy nem volt egyik sem református, itt esküdtek. Katolikus baptista 1 ilyen eskü volt. Volt egy olyan is, hogy református baptista, volt egy olyan is, hogy adventista református, volt kettő olyan, hogy evangélikus református, kettő olyan, hogy bohái vallású és református. Van, aki nem tudja, hogy mi ez a bohái vallású. Egy mondatban hadd említsem, ez Iránból származó iszlám szekta, amit Iránban annak ide üldöztek, múlt század közepén indult, és aztán elmenekült Bahá'ullah, ennek a szektának a vezetője, Izraelbe, és most Tel Avivban van ennek a vallásnak a központja. Két ilyen testvérünk is esküdött a gyülekezetünkben. És anglikán református is volt egy, hát egy Angliából származó fiú esküdött itt, és vitte el a leányzót tőlünk. Hát ilyen érdekes, színes képet mutat a 235 esketés. És hadd említsem még azt is, hogy úgy évente átlagban körülbelül 300 szolgálat van beírva a munkanaplóba. Van, amikor több, mint 400 volt, van, amikor csak 280 volt. Én most csak úgy átlagban 300-as számmal szoroztam be a 25 évet. Ez körülbelül 7500 szolgálatot jelent összesen. 7500-at 25 év alatt. Hát nyilván ebben benne vannak az istentiszteletek, a bibliórák, ifjúsági órák, a házi közösségek, amik hetente zajlanak, ugye a temetési szolgálatok, esketések, keresztelési szolgálatok, úgyhogy körülbelül ez a munka várt rejánk 25 év alatt, és ezt tudtuk elvégezni Isten segítségével, a segédlelkészek közreműködésével a 25 év alatt. Testvérek, hát ennyit tartottam úgy fontosnak, szükségesnek, hogy kicsit visszatekintsünk ezekre. Az is érdekes lenne, hogy anyagilag hogy alakult a gyülekezet élete, de hát 25 év alatt a pénz értéke annyira változott, hogy most hiába való lett volna összeadni azt, hogy mennyi volt 25 év alatt a gyülekezet összbevétele, és mennyi volt 25 év alatt az összkiadás, mert az már nem lenne releváns, és nem lenne egyáltalán értelme annak, hisz tudjuk, hogy közben a pénz értéke nagyon változott, és mi azért adunk hálát, hogy Isten csodálatos módon gondoskodott rólunk minden tekintetben, és kívánom, hogy a most jelenlevő gyülekezetünkhöz tartozó 1530 református lélek érezze úgy, hogy ez a közösség az övé, és hogy ezen a helyen Isten még ezután is sok-sok áldást tartogat mindnyájunk számára. Így legyen. Testvérek, folytassuk együttlétünket egy imádkozó ének eléneklésével. Énekeljük a 423-as énekünknek az első két versét. 423-as ének első két versét énekeljük. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét. Te benned bízunk elejétől.
Oh, you make
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.